zenekar szolgálatát. Isten igéjét a Nehemiás könyvéből olvasom fel a 8. fejezet 9. versétől. Akkor Nehemiás királyi helytartó és írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez: az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez, ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondta nekik: menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Úrunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet: csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mennyire jó lenne, hogyha azt ígérhetném, hogy az Isten igének a hallgatása után mindannyian örülni fogunk. El kell mondanom a testvéreknek, hogy amikor az igével foglalkoztam, és kezdtem megérteni, hogy milyen helyzetben szól az Istennek a szavain, pedig a mai nap az örömről kell beszélni. Nem az öröm volt, ami elárasztotta a gondolataimat, hanem valami más. Jó néhány évvel ezelőtt hallgattam egy rádió műsort, egy fiatal rendezőt kérdeztek meg a darabról, aminek meg volt az ősbemutatója, és megkérdezték, hogy hogy érzi magát, miután bemutatták a darabot, és azt mondja, hogy boldog volt, mert akkor nevettek, amikor kellett, és akkor voltak csendben, amikor kellett, és akkor sírtak, amikor kellett, tehát valószínű, amit én át akartam adni, azt megértették. Milyen rossz érzés lehet, hogyha pont nem akkor nevetnek, amikor kell, és pont nem akkor sírnak, amikor kell. Ez azt jelenti, hogy nem értik meg az üzenetet. És hiszem azt, hogy az Isten világában is, hogyha az igét olvassuk, akkor is ezekkel szembesülünk, hogy amikor nem jó az öröm, akkor szembesíti a népét Isten, hogy most nem örülni kellene, most viszont örülni kellene, és hogy ki az, aki örüljön egyáltalán. El tudom mondani, hogy minek lehet örülni. A saját életemben minek tudok örülni. Örülök annak, hogy az Úr jó. Örülök annak, hogy az Úr ige hirdetőket ad. Hogy azokon az alkalmakon, amiken részt vehettem, ott tudtam lenni, nagyon sokat kaptam Istentől. Azt is el tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy eljuthattam Csongorra, és ott Isten igét hallhattam. Nagyon örülök, amikor látom a testvérek életében a változást. Hogy valaki, akinek nem volt az életében fontos az ige, odafordul az ige felé, és nem csak, hogy odafordul, hanem átadja másoknak. Kívülről jön, messziről jön, nem egyházias nevelés kap, és mégis ilyen hatással van Istennek az igéje rá. Örülök annak, amikor megérthetek dolgokat az Istennek az igéjéből, amikor összefüggéseket érthetek meg. Örülök akkor, amikor a szeretetlenségemet legyőzi Isten, és tudok szeretni olyanokat, akiket amúgy nem szeretnék, vagy nem lennének szimpatikusok. Örülök annak, amikor megrögzött rossz tulajdonságokban ad előre haladást az Isten. Örülök akkor, amikor tele van a templom. Örülök akkor, amikor megértjük Istennek a szavát. Akkor is örülök, amikor, ha kell, sírunk az Isten ítélete felett, amikor Isten igéje megítél. Örülhetünk annak is, hogy nagyon sokféle ige hirdetőt küld ide az Isten ebbe a városba. Válogatott embereket. Nagyon híres emberek jártak már itt, és még fognak is jönni. És én is eljutottam az életemnek arra a pontjára, amikor azt mondtam, hogy már annyi mindenki volt itt. Lehet, hogy nem hívni kellene, hanem
hanem most már cselekvésre kellene buzdítani a testvéreket. És aztán az ember mindig újra és újra megszégyenül, mert ez a hatalmas nagy változás és ez az öröm, ami ezt a népet éri, annak a hatására történik, hogy hirdetik az igét. Mi félünk attól, hogy megszokják a jót a testvérek, sokak megszokják az ige hallgatását, és megszokják azt, hogy halljuk az igét, de közben nem kell tennünk semmit. Ez a mi félelmünk. Az Isten valósága az, hogy az ige hirdetésének lesz az ébredés a következménye. Örülhetünk ennek a közösségnek és az Allianz közösségnek. Örülhetünk sokféle szolgálatnak, hogy van Iszákos mentő misszió, vannak ilyen csoportok a városunkban. És még ezzel dolgot lehet felsorolni. Van egy ilyen angol érnek, hogy count your blessings. Amikor elpáradtál a hitnek a dolgaiban, számold az áldásokat, amiket Istentől kaptál. Kezd azzal, hogy mit tett érted Jézus. És ez örömöt ad. Örömöt ad, hogy élő az Isten. Örömöt ad az, hogy beszél velem. De ez az ige nem csak rólam szól, és nem csak egyénenként rólunk, hanem rólunk szól úgy, mint egy közösségnek a tagjai. És ez a kérdés, hogy vajon van-e okunk örülni, amikor megértjük azt a helyzetet, amiben ez a nép van. Mire eljut ide ez a nép, addigra nagyon sok minden történik. Először is van egy Nehemiás nevezetű ember, aki a perzsa királynak az udvarában jó állásban van. És ez már annak az időszaknak, tehát ő már abban az időszakban van még kint Perzsiában, amikor már szabad hazajönni Jeruzsálem, Izraelbe. És minden rendben is lenne. Mindenkinek megvan a saját maga útja. De Isten ad egy látást Nehemiásnak. És nehézé teszi a szívét. És ez a látás arról szól, hogy Istennek fáj az, hogy Jeruzsálemnek a falai nem állnak. Hogy romban van az egész. Hazatért a nép, és nem törődik senki azzal, hogy mi lesz ezzel a szép várossal. Az Isten kedves városával. És ad egy olyan látást, amit átad Nehemiásnak, ami aggódóvá teszi. És ez az aggódás, ez egy szent aggódás. Mert ez az aggódás fog elvezetni az örömhöz. Míg ezen a földön élünk, az örömünk mindig a megvigasztalásból fakad. Az örömünk abból fakad, hogy valahonnan, valamilyen mélységből, vagy bűnből, valamilyen lehetetlen helyzetből az Isten kimenekít bennünket. Az örömnek a forrása az a megvigasztalás. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztalnak. Felkeresem ezt a részt, mert itt az örülőkkel kapcsolatban is van egy-két mondani valója Jézusnak, ez Lukács evangéliumának 6. fejezetében van. Azt mondja, boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok szegények, mert tietek az Isten országa is. Fel lehet tenni a kérdést magunknak, hogy amikor az Istennek a népét látjuk, az Isten népének a helyzetét, amerre most a szekérnek a rúdja mutat, most örülünk vagy sem? Örülünk ennek a helyzet. Jó ez így, ahogy van? Ez-e a jó? Jó-e az irány? Engedjük, hogy érzékenyé tegyen Isten bennünket az ő dolgai iránt. Engedjük, hogy az ő látásával ajándékozzon meg bennünket. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok, mondja Jézus. Mit a kettőt mondja? Milyen irányba megy az egyház életünk, gyülekezeti életünk? És egyéni dolgok jutottak eszembe, a saját bűneim. Egy olyan dolog, amit már délelőtti Isten tiszteleten mondtam, ami a héten érintett meg, éppen amikor csongoron voltunk. Két dolog is. Az egyik, párbeszédbe került a lelkipásztor az egyik szabadulttal, és arról kérdezte, arról kellett körben mindenkinek vallást tenni, hogy az üdvösség vonatára felszállt-e már. És azt mondta az illető, hogy felszálltam, de sajnos le is szálltam, újra visszaestem. És azt gondoltam, hogy ebben a pillanatban most nagyon meg fogja szídni a lelkipásztor ezt az embert. Mert visszaesni azért ez borzasztó dolog. Pláne olyan súlyos, látványos bűnökben. Sokszor ez akadályozza meg az embereket abban, hogy bűnvallást tegyenek. Mert szégyen visszaesni. És azt mondta, nem megszídta, hanem azt mondta, azért estél le, mert elfeledkeztél róla, hogy neked naponta fel kell szánod. Te naponként abból a kegyelemből élsz, amit téged megszabadított az alkoholból. És hogy nincs kétféle kegyelem. Ugyanaz a kegyelem vonatkozik mindenkire, aki kevésbé tett olyan látszólagos nagy bűnöket, mint azokra, akik ilyen nagy vétkekben vannak. De elfeledkeztél arra, hogy neked naponta arra, te naponta rászorulsz erre a kegyelemre. Vajon tudjuk-e ezt? A bukásunk elő van készítve, mihelyt erről elfeledkezünk. Engem ebbe megítélt, és amikor ezt megértettem, akkor tökéletesen éreztem, hogy alkalmatlan vagyok erről az ébredésről szóló ígéről itt beszélni a testvérek előtt. A másik gondolat pedig arról szólt, hogy testvér mondta, hogy sajnos már régóta jutottam el ide, erre a csendes hétre. És megkérdezte, hogy miért? Mert akadályozva voltam, mondta a lelkipásztor. Hát miért voltál akadályozva? Mindig valami közbe jött. És erre azt mondta a lelkipásztor, amikor szerettél volna inni, akkor mindig megtaláltad az alkalmat, hogy így áll. Ez így van? Nem, hát olykor akadályoztatva voltam. De akkor is valahogyan találtál valakit, aki adott neked. Igen. És a kérdés az, hogy amilyen makacsok voltunk a bűnben, a bűn elkövetésében, van ez a fajta makacság az Isten dolgaiban is, az életünkben. Hogy megtalálom úgyis az utat, meg szeretném találni az utat, az Istenhez vezető utat, a választ a kérdéseimre, mert én Istentől akarom tudni, vagy az utat a testvéremhez van, vagy van valami akadály, ami megakadályoz ebben, és nekem az elég, hogy elrettentsen attól, hogy valamit végezzek Isten országáért. Hogyan vannak ezek a dolgok? Amikor Isten Ezékiel prófétának beszél azokról a dolgokról, amik történni fognak, beszél egy látomásról, arról, hogy el fog jönni az Úr Jézus, és beszél az Isten dicsőségéről a 43. fejezetben. És ezt mondja, te emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik azt, ami ezt a mintát, ha majd szégyenkezni fognak. Mindazok miatt, amiket elkövetnek, akkor ismertesd meg velük a templom tervezetét. Ez a nép mielőtt eljut ide, amikor sírnak és azt mondják a papok, hogy örüljetek, mert Isten megvigasztja ezt, különben Jom Kippurnak az ünnepe. Előtte felolvassák a törvénykönyvet, és annyira döbbenetes a testvérek, hogyha olvassák a Mózes 5. könyvét, abban Isten előre leírja, hogy ez a nép vétkezni fog. És a vétkei miatt elhurcolják őt fogságba. De majd, hogyha Isten felé fordul, akkor vissza fog térni. Érdemes ezeket a részeket is elolvasni, hát jó hosszúak. Nem igazából szeretném az összeset felolvasni. De ez az a rész, ez az a fejezet, vagy ez az a könyv, ahol az áldásról és az átokról is szó van. Az életnek és a halálnak az útjáról. Áldások ígéretéről és fenyegetés átokkal. Ilyeneket ír le. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska. Szőlőskerteket ültetsz és művelsz, de bort nem iszol, szőlőt nem szedsz. És hogyha a testvérek végigolvassák ezeket a részeket, akkor ráismernek olyan, mintha ez a mi országunkról szólna. És amikor ezeket hallgatják, akkor eszükbe jut minden, hogy Isten előre megmondta, hogy ti el fogtok engem hagyni. Ti más isteneket fogtok imádni, pedig titeket rólam neveztek el, és emiatt fogságba fogtok kerülni. És azért sírnak, mert mindez valóban úgy volt, hogy Isten az ő igében megígérte. És valóban bekövetkezett, amit ő mondott. Valóban minden úgy volt, ahogyan az Isten előre megmondta az ő prófétája által. Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az Úrnak a dicsőséges és félelmes nevét, akkor az Úr csapásokat küld rád és utódaira, nagy és tartós csapásokat, rossz indulatú és tartós betegségeket is folytatja, és ezek rádöbbennek arra, hogy mi történt, amikor az Úr Jézus együtt volt a tanítványokkal, mielőtt a kereszt halára készült, akkor felkészítette őket, és azt mondja, szét fogtok szélednél. Szét fogtok szélednél. De ne ijedjetek meg. Ez benne van. János evangélium már le van írva, Jézus mondja, mert lélek nélkül valók vagytok. De aztán majd én újra összegyűjtelek benneteket. Döbbenetes az a kép, amit elénk tár Hóseás könyve. Remélem megtalálom. Ezt mondta nekem az Úr, szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörője, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak és szeretük az aszuszőlőt, megvettem az asszony 15 ezüstért és másfél hómer árpáért, és ezt mondtam neki, hosszú ideig fogsz nálam lakni, nem paráználkodsz és nem leszel senki, én sem megyek hozzád. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szentoszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül, azután megtérnek Izrael fiai, de már megvásárolta magának az Úr, ez az egyház is, megvette magának a parázna asszonyt. Az igazi öröm a találkozás az Úr Jézussal. Készül-e a mennyasszony az Úr Jézussal való találkozásra? Ez jön fel most a szívembe, ez a gondolat. Készül-e az Úr Jézussal való találkozásra? Hol tartunk mi ebben a folyamatban? Elhívja Isten Nehemiást, ránehezíti ezt a látást, hogy nincs rendben, vegyes házasságok vannak, felemás iga van, paráznaság van, bálványibádás van, nem törődik senki a gyülekezetekkel, igazából úgy, ahogy kéne. Nem olyan leleményesek, mint amilyen a bűnben leleményesek voltak. Nem annyi időt áldoznak, mint amennyit áldoztak a rossz dolgokra. Nem élnek már kegyelemből, hanem a törvény által próbálják megítélgetni egymást. Az Isten szemében lehetséges, hogy most nem öröm van, hogyha az egészet tekinti. Hol tartunk ebben a folyamatban? Elkezdik építeni a falakat. Elkezdik rendbehozni Jeruzsálemet. Elkezdik kitakarítani onnan azt, ami nem oda való. Elkezdik elhatározni, hogy ők az Urat követik. Egyértelműen, sokkal egyértelműbben. És miután már megtörténik, és veszély is volt, meg háborúság, és sok nehézséget felvállaltak az Úrért, ez is egy jó kérdés, hogy ez, amikor jön az első nagy megrettentés, akkor az ember nem menekül el a feladatok elő. Az első megszégyenülés, vagy az első olyan, amikor szégyenkezni kell az ige miatt. Mert a világ így gondolja, hogy ez egy szégyen. Jézus maga is azt mondja, hogy engem is gyűlölnek. Amikor minket is elkezdenek gyűlölni az ige miatt, nem rettennek-e az ember? És vajon nincs-e még sok minden előttünk, ami ezzel a néppel megtörtént? Mire odáig eljutottak, hogy a törvényt meghallgatták, és elkezdtek sírni. Nagyon érdekes ez, hogy tulajdonképpen az a zsidó új év, amiben ők vannak, az új év a Rózs Hasana napja, amikor az Isten előtt meg kell vizsgálni az embernek az életét, aztán ott van a Jom Kippur, az engesztelési nap, amikor a bűneikért való engesztelésről szól, azt gondolom, hogy pont ez a nap az, ahol elhangzik ez az örömnek a napja. Mert engesztelés van a népnek a vétkeiért. És aztán jön a lombsátornak az ünnepe, ahol arra kell emlékezni, hogy Isten kihozta, megszabadította népét a fogságból, és az ünnepnek a második fele előre tekint a messiásnak az eljövetelére. és aztán ez az ünnep záródik a törvénynek az ünnepével. Tehát itt egy hatalmas nagy örömünnepet ünnepelnek, de vajon mi ebben az egészben hol tartunk? Hogyha ezt üdvösség történetileg kell néznünk, és el kell helyeznünk magunkat ezen a skálán, ebben a történetben, hol vagyunk? Hol vagyunk? Elhatároztuk-e, hogy beállunk abba az irányba, hogy Isten küldje az ő lelkét, hogy legyen ébredés? Beállt az életünk abba az irányba, a gyülekezeti életünk, hogy készüljünk, mert jön a vőlegény. Készítsük a ruhánkat, várjuk őt, ahogyan Jézus mondja, hogy várjunk, hogy legyen olaj. Éljünk a talentumaikkal, amiket Istentől kaptunk. Az olaj legyen a fontos, vajon az a legfontosabb be a közösségeinkben, hogy meglegyen-e az olaj? Vagy végig lehet élni egy életet úgy, hogy a vallási kereteket kitöltjük? Hogy van ez? Testvérek, akik mi gyülekezetünkben járnak, ők már sokat hallottak arról a filmről, amit szeretnék ajánlani mindenkinek, hogy megnézzék. Októberi csecsemő az a címe. Ki az, aki látta a testvérek közül Októberi csecsemő? Szuper, többieknek is ajánlom, keresztényfilmek.com. És az arról szól, egy valóságos történet van mögötte, egy asszonyról, egy fiatal asszonyról, aki... az édesanyja, a biológiai édesanyja abortálni akart. És mégis megszületett, mert az Egyesült Államokban szabad volt a harmadik hónapban is elvetetni a gyermeket, és ez a 7 és feledik hónapban volt, és valamilyen folyadékot fecskendeztek az édesanyának a méhébe, hogy elpusztuljon a mazzat. És amikor, hogyha ennek ellenére élve született meg, 2002-ig magára lehetett hagyni a magzatot az Egyesült Államokban, szabadság országában. És ez 2002 óta már nem lehetséges, de ő 2002 előtt született, és mégis élve született. Vakon kellett volna megszületni, meg mindenféle fogyatékosságokkal, de majdnem teljesen egészségesen született. És róla szól a film, és a biológia anyját szerepét játszó édesanyja, vagy színésznő, ő, amikor elolvasta a szövegkönyvet, akkor magára ismert, mert olyan kapta meg ezt a szerepet, aki szintén abortáltatta a gyermekét is. Amikor olvasta, elkezdett sírni, és amikor a filmet játszotta, és oda jutott, hogy a lánya találkozik, a biológia lányával találkozik, és illetve találkoznia kellett volna, de csak egy levelet talál, hogy megbocsátottam, akkor sír, és ott valóban könnyek vannak a szemében. Ez valóban egy megérkezés, valóban egy örömnek a forrása, hogy azt mondja, hogy borzasztó dolgot követtél el, borzasztóan az életnek, az élet ellen voltál, tehát Isten ellen voltál. És engedtél ennek a hamis világi üzenetnek, hogy neked a karriered érdekében meg kell ölni ezt a gyermeket. De most már meggyógyultál, megbántad, túl vagy rajta. Hát ez az öröm forrása. És ilyen örömöket megtapasztaltunk mi egyénenként, csak ennek az igének nem ez az üzenete önmagában, pusztán. Mert nem csak rólunk van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi naponként élünk-e a kegyelemből, minket megmosott-e Isten a bűneinkből, tudunk-e örülni a bűnbocsánatnak, hanem itt a világról van szó, világról is szó van. Amikor a 7. napja van ennek a lombsátor ünnepének, van egy történet a Bibliában Jézussal kapcsolatban, pont ezen a 7. napon történik az, hogy ilyen szertartás kapcsolódik ehhez a naphoz, nagy örömnek a kiteljesedése, hogy a Siloám patakból vizet visznek az oltára, és hát hozzá kapcsolódik olyan imádság, hogy kérik, hogy legyen eső, legyen áldás. És az Úr Jézus ezen a napon áll fel, és azt mondja, hogy pontosan olvasom. János 7-ben van ez leírva. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. És kapcsolódik ünnepileg is, most ezt nem akarom levezetni, mert nekem is sokkal jobban el kellene mélyülnöm benne a Tórának az ünnepe, Simhat Tóra, a Tóra öröm ünnepe, és ez mennyire párhuzamos a pünkösd ünnepével. De ezen az ünnepen áll fel Jézus, és azt mondja, hogy belőle, aki bennem hisz, annak belsejéből, mit mond? Élővíz forrása. Az egyik ébredés így indult, testvérek, hogy azt mondta a lelkipásztor, hogy én úgy érzem, hogy belőlem, és ezt én komolyan mondom, testvérek, én úgy érzem, hogy belőlem nem ömlenek az élővizek folyamai. Csordogál belőle. Ha más is úgy érzi, akkor már közös látásunk van. Akkor elindulhatnánk egy közös irányba. Hogy várjuk. Nagyon érdekes, ehhez az ünnephez kapcsolódik egy olyan hét, aminek az a neve, hogy Nagy Hozsánna. Mit jelent a Hozsánna? Azt jelenti, hogy segíts most. Nincs ember, aki megoldást tudna a társadalom problémájára, de tudunk valakit, aki tud a megoldást a társadalom problémájára. Jézus itt vonul el közöttünk. Segíts most. Kiáltsunk az Úrhoz. Segíts most. Neked van megoldásod. Neked van megoldásod erre a válságra. Te tudsz a bánatból örömöt, örömre tudsz bennünket hozni. Ki tudsz bennünket venni a válságból, a hitetlenségből hitet tudsz adni. Segíts most, könyörök, kiáltok hozzád, segíts most. Ezt a látást adta Isten 40-es évek végén, távoli messzeföldön, idős asszonyoknak. És Ézsaiás prófétának az az igéje volt a szívükben, 41. fejezet, hogy esőt adok a szikkadt földre. A Szentlélek ígérete volt benne, és elkezdtek imádkozni. És aztán 7 ember, 7 gyülekezeti vezető megkapta ezt a látást. Ugyanezt, hogy kiáltsunk az Úrhoz, és amikor imádkoztak, arra lettek figyelmesek, hogy nem csak ők imádkoznak, hanem egészen késő estig a házakban ég a világítás, valami ég a petróleum lámpa, és mindenki könyörög, kiáltani az Úrhoz. Kiáltsunk az Úrhoz. Lesz majd öröm is. De vajon addig, míg a rendezés irányában nem megyünk, addig, míg nincs aggódás a szívünkben a kívülállók iránt, addig, míg lehet úgy élni, hogy nincs közben missziói tevékenység, aközben vajon az öröm kell-e, hogy eltöltse a szívünket, hálát adva a személyes megváltásunkért, hálát adva az Isten ajándékaért, hálát adva a gyülekezetünkért, a sok mindenért. De hogyha az egész összefüggését nézzük, akkor azt mondom, hogy lehet az örömnek reménye a szívünkbe, de kiáltsunk az Úrhoz. Kiáltsunk az Úrhoz szüntelen, még hangosabban. Egyszer láttam egy filmet, egy dokumentumfilmet, olyan telepesekről, akik palesztin területeken zsidó telepekhoz hoztak létre. Életük mindig veszélyben van, mert állandó harc van közöttük és a palesztinok között. És rendeztek egy nagy estét, és kiabáltak az Úrhoz. Lehet vakon is kiabálni az Úrhoz, de van, amikor értelme van. Segíts most! Tudjuk jól, hogy a Hozsánna az nem Isten dicsőítés, az arról szól, hogy szükségünk van, hát te adod a megoldást. Hozz el a mi életünkbe azt, ami a 85. Zsoltárban van, hogy mikor, meddig haragszol még ránk, nemzedékről nemzedékre, mikor adsz újra felüdülést. Itt a II. Világháború környékén volt egy ébredés, testvérek közül sokan át is élték ezt. Hogy mikor lesz újra? Nem sürgetjük? Nem lenne jó sürgetni az Urat, kérni az Urat, hozzá kiáltani, hogy hozzá, hogy ne csak nekünk legyen jó, akik ide eljutottunk, hanem másoknak is, sokaknak is. És ez nem Biblia ellenes ígéret. Ez nem egy hamis reménység. Ez egy igaz reménység. Kedves magyar nemzet, akiknek a fiai elhagyják az országot, és elmennek külföldre, tessenek megkérdezni gimnazium osztályt, hogy hány százalékuk tervezi Magyarországon az életüket. Kedves magyar nemzet, akik megölitek a magzatokat. Kedves magyar nemzet, akik közül nagyon sokaknak problémáik vannak, mert nem akartok szembesülni a valósággal, és ezért az alkoholba menekültök. Kedves magyar nemzet, akik nem éltek túlságosan erkölcsös életet. Kedves magyar fiatalok, akik éltek olyan életet sokszor, amilyet, hát nektek is lehet remény. Nektek is lehet majd igazi öröm. De ez az öröm az a bűnbánatról és a megváltásból fakad. Hiszem ezt, és hiszem, hogy ebbe az irányba törekedhetünk tudatosan. Tudatosan, vigyázva arra, hogy legyen olajunk nekünk gyülekezeteknek, hogy ez legyen a legfontosabb, hogy Isten lelke el ne vetessen tőlünk. Hogy megvizsgáljuk az életünkbe, és ezzel zárom is. Megvizsgáljuk az életünkbe, hogy nekem is meg kell, hogy miért csak csöpök. De van egy ilyen ének is, hogy cseppekben, kulcsuk az áldás. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, kérlek téged. Add meg azt a látást, ahogyan te népedet látod. Hogy mennyire sürgető bennünk. Mennyire sürgető bennünk a másokért való kiáltás, a megújulás. Mennyire sürgető a te kegyelmed. Mennyire sürgető az életváltozás. Kérlek téged, vizsgáld meg az életünket. Engedd meg, hogy így álljunk, ebben álljunk meg előtted. És te mondd meg, hogy mi van, hogy mi legyen. Köszönöm neked, hogy igédet hallhattuk alkalomról alkalomra. Köszönöm neked a testvéreket, köszönöm neked a közös imádság lehetőségét. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.